Az igét ma délelőtt Dániel 5. 6. részéből fogjuk olvasni, Dániel könyvének 6. részét. Az első verstől fogjuk felolvasni. A 6. versig. Dániel könyve 6. rész, első versről a 6. versig. Így szól az igen. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki, az egész országban voltak ilyen kormányzók, ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett nála találni. Akkor ezek az emberek ezt mondták. Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Dániel könyve az egyik legkedvesebb könyvem, és Dániel alapja is az egyik legkedvesebb bibliai alap, akit szeretek olvasni. Talán azért is van ez, mert nagyon-nagyon közérthető szerintem az ő élete. Az életének az üzenete nagyon megfogható, apró pénzre váltható. Emlékezzetek csak meg, hogy Dániel könyve hogyan is indul el. Hát ugye most a 6. részből olvastunk innen. Alapvetően 2 részre osztható Dániel könyve, ezt még úgy zárójelben hozzáteszem. Van az első rész, amikor történeti részek vannak, és aztán vannak egy kicsit ilyen profétai részek a Dániel könyvében. Tehát Dániel könyvének az első része ott kezdődik, hogy a Nabukodonozor, a babiloni király elfoglalja Jeruzsálemet. Igazából a babiloni király egy olyan uralkodó volt, amit azt lehet mondani, hogy nem volt előtte lehetetlen. Mindent meghódított, ami csak létezik. Nem véletlen, hogy tanulnak róla az iskolában a gyerekek a babiloni birodalomról. Mondjuk nem tudom most már mennyit fognak tanulni, de eddig azért tanultunk a babiloni birodalomról, a mezopotámiai vidékekről. És nem véletlen ez, hogy hallanak még a Bibliát nem ismerő emberek is Nabukodonozorról, a babiloni királyról, ugye a törvényoszlopáról, a rendelkezéseiről, hatalmáról, terjeszkedéséről. És Dániel igazából a történelmnek ebben az olvasztó tégeinek a közepébe találja magát. Isten kiválaszt egy embert, ugye meghatározza az embereknek a sorsát, a lakóhelyét, az idejét, hogy mikor éljenek. És Dánielnek kiválasztja Isten valami oknál fogva az életét, elhelyezi egy bizonyos időben, egy bizonyos helyre. És egy olyan helyre és olyan időbe helyezi el Dánielt Isten, ahol az események, ahol a lényeges dolgok történnek az akkori világ történelemben. Nem véletlenül az, hogy mi ahol élünk, vagy amikor élünk, az miért van. Isten céllal helyez el minket pontosan abban az időben, azon a helyen, ahol élünk. Nem véletlenül, hogy mi most így ismerjük egymást, hanem Istennek ezzel valami célja van. A héten voltam egy orosz trombita művésznek a tanításán, elutaztam Kecskemétre, úgy hívják, hogy Szergej Nakárjákov, világhírű trombita művész, velem egy idős. Talán, olyan 4-szer találkoztam vele az életben. Úgy azon gondolkoztam, amikor hallottam, hogy körülbelül egy évvel idősebb nálam, de egy idősek vagyunk, így is mondhatjuk, együtt megszülettünk, körülbelül ugyanabban az idősávban fogjuk leélni az egész életünket, ugyanaz a 70 vagy 80 év lesz a miénk, és a mi életünk találkozik 4 vagy 5, maximum 6 vagy nem tudom hány ponton az életünkben. Valami kapcsolódás létrejön. együtt éljük le az időnket, néha kapcsolódunk, néha találkozunk, ő nem ismer engem. Én azt sem tudja, hogy hányszor találkoztam vele. Én nekem viszont ő egy fontos dolog az életemben, hogy néhányszor hallom őt, néhányszor látom őt, és Isten ezt azt gondolom nem véletlenül engedi meg az életünkben. Nem véletlenül az, hogy pont mi vagyunk egy gyülekezet, mi tartozunk egy közösségben, és mi pont mi élünk együtt. Ugyanis nem volt véletlen az, hogy Dániel pontosan belekerült a történelmnek egy olyan olvasztó tégelyébe, egy olyan változásos, forrongásos időszakban, amikor igazából hatalmak és uralmak váltották egymást. Dániel ott volt a hatalmas babiloni birodalomban, elvitték őt, és az a király, aki mindent meghódított, mégis nem volt teljhatalmú, mert Dánielnek a szívét nem tudta meghódítani. Erről szól Dániel könyvének az első része. Emlékezzetek vissza, mikor kiadta a parancsot, hogy neveljenek fel neki szolgáló embereket, akkor ott voltak Dániel, Siddák, Mésák, Abednégő, és azt mondta, hogy mi nem eszünk a király ételében, nem hajtjuk fejünket meg amellett a rendszer mellett, ahol élünk, hanem mi egy valamihez tartjuk a mi életünket, egyetlen egy valami, ez Isten igéjéhez. És hogyha Isten igéje nem engedi meg, hogy mi bálvány áldozati húst tegyünk, bele simuljunk abba a kor szellembe, vagy abba a kornak az elvárásaiba, amit ott a babiloni király képviselt, akkor mi nem fogunk bele simulni. Ott találja Dániel magát egy óriási krízisben, és egy olyan birodalommal szemben, ami látszólag örökké tart, és megdönthetetlen birodalom, aminek nincsen határa, és mégis Dániel az ő életében már egy tűnhegynyi, vagy egy kicsit érzékeli, hogy ez a birodalom ez közel sem megdönthetetlen. És közel sem teljhatalmú, hiszen engem nem tudott bekebelezni. Ez Dániel a saját életén érzi. Engem nem tudott elfoglalni. Elvitte a testemet. Elszakított a családomtól. Nincsen már házam, nincsen az az otthonom, az én nyelvemtől, az én úgymond csúnya szóval fajomtól elszakított engem. Mindenemet elvette ez a birodalom, de engem nem tudott bekebelezni, mert a szívem az Istené. Óriási dolog szerintem. Óriási dolog. Azért nagy tanulság, még nem tartok itt az igénél, amit felolvastam, azért nagy tanulság ez, mert ma egyáltalán nincsen másik. Fogjátok látni majd, hogy megyek végig az igén. Nincsen másik. Egy olyan lelkület, egy olyan irányzat, egy olyan áramlat, nem csak egy áramlat, olyan áramlatok, olyan gondolkozásmódok telepednek a világra szinte félelmetes módon, amelyeken úgy látjuk, hogy nincs megállás. Nem tudunk neki ellenállni. Hát ki vagyok én? Egy kis porszem, aki ellenáll a világnak a folyamatától. Az, hogy az embereket talán próbálják manipulálni, próbálják a gondolkozásukat irányítani, szinte már arcátlanul átlátszó módon, akár a médiában, akár sok-sok területen, mindent áthatnak bizonyos gondolkozási módok, és én azt gondolom, hogy úgy érezheti magát az ember, hogy le van nyomasztva, és ennek lehetetlen ellenállni. És szerintem Dániel élete a példa arra, hogy sok mindennek nem lehet ellenállni valóban. Sok minden át fog gázolni rajtunk, és benne leszünk az élet sűrűjébe, olyan világ jön rá, de a szívemet nem érintheti ez a világ. Engem nem mocskolhat be, engem nem koszolhat be, azért, mert a szívem az Istené. És Dániel az egy óriási nagy felkiáltó jel mindannyiunk számára, hogy lehet tisztán megőrizni magunkat egy olyan világban igazából, egy olyan rendszerben, ami egyrészt új, ami kiismerhetetlen, és ami istentelen. Három dolog, ami nagyon erőssé teszi. Na most nézzétek meg, Dániel nem tudta elfoglalni a babiloni birodalom, az ő szívét, meg Nabukodonozor, és a rendíthetetlennek tűnő babiloni birodalom eltelik néhány évtized, nem több, csak néhány évtized, ugye emlékezzetek vissza, hogy a kommunizmusról is, amikor a háború után itt eltért Magyarországon, azt se tudták, mikor lesz vége. Hát négy évtizede volt neki, és vége lett annak az egész rendszernek. Itt is a babiloni birodalom, amiről a történelmet tanulunk, igazából néhány évtizedig állt fent, és utána jött egy még hatalmasabb birodalom, ez amiről elkezdtünk itt olvasni, az, hogy a méd, Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Nézzétek, akkor nem 70-80 év volt az átlag életkor. Ott egy 62 éves ember valószínűleg 2500 évvel ezelőtt egy igen ag ember lehetett, akire úgy tekinthettek, hogy már nem sok ereje van hátra. És itt van egy 62 éves Darius király, azt lehetne gondolni, hogy talán egy kifacsart ember, egy összeaszott ember volt, talán akkor a korban nem úgy nézett ki talán, mint ma egy 62 éves ember, aki még duzzad az erőtől sok esetben. Akkor az már nagyon idősnek számított a leírások alapján. Itt van egy olyan ember, akinek egy 62 éves Darius, aki fogja a hadseregét, fogja az egész a birodalmát, és még jobban terjeszkedik. Úgy képzeljétek el, hogy ha a babiloni birodalmat el tudjátok képzelni a mostani Magyarország területének, akkor a Méd-Perzsa birodalom olyan, mint a régi Magyarország. Nyilván nem ekkora, csak arányaiban nézve. Legalább négyszer akkora volt a Méd-Perzsa birodalom, aki igazából elfoglalja a babiloni birodalmat. Egy sokkal hatalmasabb birodalmat alapított meg. És itt van ez a Darius király, megdönti a megdönthetetlennek hit babiloni birodalmat. Nézzétek meg, ott van Dániel szintén a Méd-Perzsa birodalomnak is, valahol a vezetés környékén. Hogy került oda? Ugyanazon a területen volt a babiloni birodalom, és ugyanazon a területen volt a Méd-Perzsa birodalom. Dániel egyszer a babiloni birodalomban szolgálta a királyokat, aztán jön egy leigázó hatalom, és most megint csak ott találjuk őket a királyok közelében, Dániel, de már nem a babiloni birodalmat szolgálja, hanem a perzsa birodalmat. Dániel egyszerűen Isten átemeli egy olyan királynak a egy másik királynak a szolgálatát, és megint egy pozíciót ad neki, mert Isten arra rendelte Dánielt, hogy pozícióba legyen. Meghatározta, ne felejtsétek el az idejét, a lakhelyét, mindenit meghatározta az életének, az, hogy ő hol kell, hogy szolgáljon. Mi történt eközben Dániellel? Változtak a birodalmak, dőltek a nagy birodalmak, foglalták egymást. Mi történik Dániellel eközben? Egy nagyon érdekes dolog, nekem ez nagyon tetszik. Ugye úgy kezdődik Dániel könyve, kiket választott ki Nabukodonozor király? Fiatalokat, akiknek nincsen fogyatékosságuk, szép arcúak, fogékonyak és taníthatók. Csupa olyan dolog, amire vágyik az ember. Nincs fogyatékosság, szép, külsőleg, fogékony és tanítható. Tehát nem olyan, aki érdektelen, nem olyan volt Dániel és a társai, akik egyszerűen bármit mondhattak neki, minden leperget róla, nem szívták magukba a tudományt. Minden tanár ilyen diákokról álmodik szerintem. Egyszerűen fogékonyak rá, minden érdekelte őket. Ez egy hatalmas ajándék Istentől, azt gondolom fejleszthető. Azt gondolom, hogy ez a része Dánielnek egy ajándék fejleszthető, és ki is alakítható bizonyos szinten. De ne álljunk meg, mert nézzétek meg, nem csak a történelem mozgott, nem csak a történelem hömpölygött, és óriási változások váltak be egyetlen egy ember életébe, hanem maga Dániel életébe is beállt egy változás. Ugyanis a fogyatékosság nélküli szép arcú ifjú gyermekből, aki fogékony volt és tanítható, vált egy idős ember. Amikor Darius 62 évesen elfoglalta a babiloni birodalmat, és helyett a Méd-Perzsa birodalmat megalapított, de Dániel már egy idős ember volt. Megöregedett ember. És nézzétek meg, mivé vált ez a fogékony fiatal, egy megbízható emberré, aki nem hanyag, nem hibázik, rendkívüli lélek van benne, aki tele van tudással és értelemben, mellesleg álommagyarázáshoz is ért, és van titokfejtő képessége. Milyen érdekes. Elindult Dániel egy alapról, és lett kvázi 50 év alatt valami vég. Hogyha csak itt megállnánk, ennyi magyarázatnál, nagyon-nagyon, szerintem nekem legalábbis nagyon felhívja a figyelmemet arra, hogy a dolgok azok nem állandóak. Nem állandóak a dolgok. Mint ahogy a birodalmak is változnak, rendíthetetlennek tűnő dolgok is össze-vissza kavarognak, és nagyon hirtelen váratlan fordulatok közbe léphetnek, egy ember élete sem állandó. Egy ember élete is elindul egy alapról, és eljuthat sokkal, egy nagy magasságba, vagy eljuthat az ember egy nagy mélységbe is. Mindig változik az ember. A kérdés az, hogy mivé leszünk. Nézzétek meg, mikor az Úr Jézus elmondja a példázatait, csak egy példázatot elmondok, emlékeztetek titeket, a magvető példázatára, ott is nem az a kérdés sok esetben, hogy mi volt a mag, hanem hogy mi lett belőle. Mi lett belőle? Mindenhova magot vetett az Úr. Mindenhova ugyanazt az igét szórta Isten. Minden a vasárnaponként a keresztény gyülekezetekben a keresztény hívő emberek ugyanazt a Bibliát olvassák. Ugyanazt a Bibliát. És nézzétek meg, mégis azt mondja az Úr, hogy a hatás, vagy a végkifejlet az egészen más lesz sok esetben. Valahol gyümölcsöt terem, valahol valami látszik belőle, aztán elhervad, valahol semmi nem látszik belőle, egyszerűen nincsen semmi hatása, valahol meg pedig csak egy kis csökevény fog kihajtani. Dánielnek az élete kivirágzott. És szerintem ez kell nekünk, hogy kívánatos legyen, hogy az életünk kivirágozzon. Nem csak Dániel életében zajlottak folyamatok, hanem a sátán is munkálkodott ebben az időben, és ott volt ugye, amit felolvastam, Dánielnek volt a kormányzó társai. Ezek a kormányzó társak, ezek egyáltalán nem örültek annak, hogy Dániel kimagasli közülük, és a király nagyon megbízik bennük, nem örültek annak, hogy a király még valószínűsíthetően elő akarja őt léptetni. Ezért a szívükben elindult egy gondolatsor, egy folyamat, ami által megpróbálták Dánielt visszahúzni. Miből és hogyan táplálkozott ez az összeesküvés, ami Dániel ellen szólt? Ugye Dánielt el akarták tenni a lábalól ezek a főkormányzó társak, mert nem nézték jó szemmel, hogy Dániel egyre magasabb pozícióban van. Az egyik, amit nagyon kedvezett annak, hogy ez az összeesküvés kibontakozzon, és a gonoszság egyre csak nőjön, ezt jegyezzétek meg ezeket a dolgokat, mert a gonoszságnak ez egy táptalaja, amit le van írva a Szentírásban. Az egyik egy kiforratlan élethelyzet. A kiforratlan élethelyzetek, sokszor azt mondják, az anarchia, az kedvez nagyon a szélsőséges gondolkozásoknak, nagyon kedvez annak, hogyha kiforratlan valakinek az élete, hogy rossz felé hajoljon el, és az ördögnek ezek a kiforratlan élethelyzetek kiváltképpen való céltáblái. Miért mondom azt, hogy kiforratlan volt az élethelyzet? Hiszen azt olvastuk ebben a bibliai szakaszban, hogy a király elfoglalta már Babilont, sőt, már berendezte úgymond a közigazgatást, kiválasztott 120 kormányzót és 3 főkormányzót. Mi ebben a kiforratlan? Hát eddig nagyon kiforrott. De az kiforratlan, hogy Dánielt pedig többre akarta értékelni. Dániel, mivel kiemelkedett a kormányzók és a főkormányzók közül, rendkívül lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész élére egész ország élére állítani. Még nem állította az élére, de a királynak már megvolt egy szándék a szívébe, hogy Dániel akarja a legfőbb emberré tenni az egész országban. Körülbelül Dániát egy olyan emberré akarta tenni a méd perzsa uralkodó Dárius, mint egykor Józsefet tette a fáról. Na most ez a szándék megfogalmazódott, de még nem valósult meg. Itt van egy rövid kis idősáv, egy rövid kis szakasz, egy rés, úgymond egy rés, ami az ördögnek nagyon-nagyon kedves. Nagyon-nagyon kedvező alkalom, hogy megtámadja az ember. A kiforratlan élethelyzetek, mikor nem tudom még, hogy pontosan hogyan fogok menni, lássuk, tapogatózik az ember a lépésekkel, ez egy kiforratlan dolog, nagyon-nagyon vigyázni kell ilyenkor az embernek, a váltásoknál, az életváltozásoknál, mert az egy táptalaja lehet a gonosznak, hogy előre törjön és az életünket leuralja. Nézzük, mi volt az összeesküvésnek a második fő támpontja, az egyik ugye a kiforratlan élethelyzet, az, hogy nem Dánielnek a hibájára építettek ezek a gonosz összeesküvők, nem a bűneire, mivel nem volt ilyen, hanem Dánielnek a különbözőségére. Nagyon érdekes dolog. Mi emberek olyanok vagyunk, vannak hibáink, vannak bűneink, valamennyien kegyelemre szorult emberek vagyunk. Ez az egyik oldalunk. De van egy másik oldalon, különbözünk egymástól. Az egyik magas, a másik alacsony, a másik egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik meg amolyan. Különbözőek vagyunk, de ez nem a bűn kategóriája, ez a különbözőség kategóriája. És nézzétek meg, Isten mire figyel? Mire figyel Isten? Arra, hogy különbözőek vagyunk? Másképp nézünk ki, meg másmilyen gondolkozásunk? Nem erre figyel Isten. Egy dolgot céloz meg Isten az életünkben, az, hogy bűnösök vagyunk. Az, hogy vannak az életünkben bűnök. Isten ez érdekli. Miért? Azért, mert egy vájkálódó Isten? Nem. Azért érdekli ez Isten, mert ez az egyetlen egy dolog, ami elválaszt bennünket Istentől. A bűn. Isten erre az egyre hegyezi ki a hangsúlyt, hogy mi bűnösök vagyunk, vagy nem. Vagy megtisztultak az Úr vérében. Erre az egyre. Mi emberek nem ilyen vagyunk, a gonoszság nem ilyen. Nem ezt néző, hogy te bűnös vagy. Eltűri a te bűneidet, mindent eltűr, viszont belekapaszkodik abba, hogy te más vagy. Hogy te más vagy. Nézzétek meg a rasszizmust, a négereket, mert más a bőrszínük, vagy a cigányok, vagy nem tudom én mi. Ebbe kapaszkodik bele a gonosz. És ezáltal ember csoportokat ki tud rekeszteni, akár ki tud írtani a gonosz. Nagyon érdekes. És nézzétek meg, Dánielnek a bűnébe nem tudtak belekapaszkodni, de a másságában, mivel látták, hogy ő egy egészen más Istent imád, ezért ebben már is bele tudtak kapaszkodni. Jézusnak a bűneiben nem tudtak belekapaszkodni az ő kortársai. Jézusra nem tudtak olyan vádat mondani, csak hamis tanúk alapján, ami alapján el tudták volna ítélni, de más volt. Más volt Jézus, azt látták, teljesen más volt. Ő volt a világ világosság. Amikor megszólalt, hatalom volt abban. Mikor megjelent, akkor fényt árasztott. És ez nem tetszett nekik, az ő mássága. Mert ő egy mennyből való volt. Na megszület második dolog. Kiforratlan volt a helyzet, különbözőségükre építettek. Mi volt a belső mozgatórugójuk azoknak a kormányzóknak? Az, hogy féltékenyek voltak, és irigyek voltak rá. Egy olyan emberi indulatot kezdtek el táplálni magukban, vagy egy olyan emberi indulatnak adtak teret, ami alapvetően szintén a gonoszságnak a melegágya. Megtűrték magukban. És nézzétek meg, mit használtak még ki. Kihasználták, hogy a másik embernek, nem másnak, mint a királynak is vannak alantas indulatai, még ha annyira nem is látszik, van neki becsvágya. Adják, ugye azt tanácsolták a királynak, hogy király, adják ki egy rendeletet, hogy 30 napig senki máshoz ne lehessen könyörögni, csak te hozzád. Hát milyen hízelgő ez a királynak. Óriási uralkodó vagyok. Igazából akkora birodalmam van, akkora birodalmat uralok, hogy az életemben még a felét se fogom bejárni. Azt se tudom, hogy mik vannak ott igazából, csak hírből, mégis én uralom az egészet. Erre még az én főkormányzóim rátromfolnak, és azt mondja, most még add ki azt is, hogy csak hozzám lehessen imádkozni, csak téged, tőled lehessen kérni. Mi ez? Add ki parancsba, hogy én vagyok az Isten. Kihez imádkozol? Ahhoz imádkozol, akit te Istennek tartasz. Kiben bízol te? Annak, akit Istennek tartasz. Ha pénzben bízol, hogyha van elég, akkor jó dolgod lesz, akkor a pénz a te Istened. Ha az erődben bízol, hogy én van nekem még egy kis erőm, én még fiatal vagyok, én ezt el tudom végezni, akkor az erő a te Istened. De azt mondod, hogy igen, ezek megvannak, meg megvannak képességeim, vagy bármi, de én Istenben bízok, akkor Isten a te Istened. Nagyon csalfa az ember gondolkozása. Tetszett ez a királynak, és kihasználták nagyon-nagyon tudatosan ezek a főkormányzók, hogy a királynak vannak önző emberi alantas gondolatai. Valahol így kezd már gubancolódni, vagy szövevényesedni az Dánielnek a története. Látjátok, hogy a Dánielnek is a lelkülete, ez az összeesküvés is egyre csak forrong, itt forrong, de mi lesz belőle? Nagyon nehéz igazából kigubancolni, hogy hogyan is alakultak az események. Tudjátok, hogy ezután az történt, hogy Dániel bedobták az oroszlánok vermében, a király pedig nagyon megbánta, amit tett, de már nem tudott mit csinálni. Végül pedig Dánielt megmentette Isten az oroszlánok verméből, kiszabadult, a gonosz összeesküvők meg bekerültek az oroszlánok vermébe. Nézzétek csak! Ez lesz itt Dániel. Ez lesz itt a király. Innen indul az életük. Ezek meg a mert így írtam fel magamnak főemberek.
Dániel elindult, ugye? Itt kezdődött a Méd-Perzsa birodalom.
Mi történt vele? Nagyon gubancos ez az esemény.
Felment valami,
azt mondhatnák, hogy egy irdatlan magasságba, ugyanis ő lett az országban legalább a harmadik ember. És ekkor jött az összeesküvés,
mert a király nem ide akarta felvinni, hanem ide akarta felvinni kvázi. Na ezt a kis szakaszt, ezt már nem akarták a főemberek
az életében. Dánielnak az élete felfelé ível. Jött egy összeesküvés, senki nem gondolhatott volna rá, hogy Dániel egyik, szó szerint egyik napról a másikra valahova ide került le. Kb. Itt vannak az oroszlánok. Dániel valamit változott belülről? Ez az én kérdésem. Változott-e belül Dániel?
Szerintem semmi. És nézzétek meg, aztán kikerült, és valahova ide felkerült, talán oda, ahova a király eredetileg szándékozta volna. Nagyon-nagyon rövid idő alatt óriási nagy kilengése volt az élete menetének.
Egyszer fönt volt, aztán lent, aztán megint fönt. Egyik napról a másikra. Az ember nagyon nehezen viseli az ilyen változásokat. És nézzétek meg, milyen volt Dánielnek a lelki élete.
Dániel
egész Nabukodonozor uralkodása alatt egy hívő ember volt, ifjúságától fogva hívő ember volt, és nem alkudott meg. Még ha az életébe került, akkor se alkudott meg, nem folyt egybe a világgal, amibe élt.
Mit jött a rendelet, nézzétek meg! Itt megyünk, ez Dánielnek a lelki élete, kiegyenlített volt.
Jött egy rendelet, hogy bárkihez lehet imádkozni, vagy senkihez nem lehet imádkozni, csak a királyhoz.
Valami változott a lelki életében. Biztos, hogy lett itt egy krak, valamit felgondolgozott Dániel,
de igazából, mivel évtizedekig élt Istennel egyfolytában, mivel évtizedekig szolgálta Istent, és megvolt neki egy gyakorlata, hogy minden nap háromszor imádkozik Jeruzsálem felé, rendíthetetlen maradt az ő hitéletében.
Nézzétek meg, bárhol volt az oroszlánok vermében, akár fönt, ugyanúgy imádkozott, és ugyanaz a Dániel maradt mindvégig.
Ugyanaz a Dániel egy belsőleg egy teljesen kiegyensúlyozott ember volt, egyetlen egy dolog miatt. Azért, mert egy változhatatlan Istenben bízott. Egy olyan Istenben bízott, aki nem változik. Aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért a belső tartása meg tudott maradni, gerinces ember maradt.
A sorsa az így változott.
És még föl se rajzoltam, hogy mi történt az elmúlt 50 évben Nabukodonozor király alatt. Most nézzétek meg!
Ki akar egy ilyen életet élni?
Nagyon-nagyon megterheli az ember szívét. Úgyhogy én nagyon nem szeretnék. De Isten egy ilyen sorsot rendel Dánielnek,
és azért merte Dánielre bízni,
nem azért, mert egy különleges ember volt, hanem azért, mert Dániel tudta, hogy hűséges lesz hozzá.
És nézzétek meg a király, milyen élete volt a királynak. Elfoglalta ugye a babiloni birodalmat, gyakorlatilag semmi nem változott.
Ő az egész történet lefolyása alatt nagyon-nagyon magas rangú király volt.
Volt talán egy olyan pont, amikor meg volt az esélye annak, tehát ide ilyen valami kis emelkedőt írok,
de inkább nem, hogy talán ő még nagyobb, mint aki, megfordulhatott, vagy esetleg másokban is, ugye, amikor Istenné akarták tenni, de
alapvetően az élet az fönt zajlott.
A tetőn, végig ott volt a felső 10 000 között az első. Ugye ő volt a király. De most nézzétek meg, milyen volt a királynak a lelki élete.
Három igét szeretnék ehhez nektek felolvasni. Ide felírtam. A lelki élete, nézzétek meg, amikor azt tanácsolták neki a főemberek a királynak, hogy 30 napig senkihez ne lehessen imádkozni, csak te hozzá, a király belülről úgy érezte, talán, és ez egy olyan magasság, amit nem tudunk, hogy ő Isten.
Valami fantasztikusan magasnak, nagynak érezhette magát, és nem tudom, a hatalomnak a csúcsán gondolhatta magát.
Nézzétek meg, mikor
abban a pillanatban, mikor látta, hogy ez a rendelet,
ami őt ennyire felemelte, Dániát ennyire lesülyeztette,
akkor mi történik vele? Rájön arra,
hogy ő nem Isten. Kőkeményen rájön arra, hisz hogy lehetne Isten egy olyan ember, aki még a saját szavát se tudja visszavonni. Nem vonhatta vissza, egy törvény uralkodott rajta. Hogy lehetne Isten egy olyan ember, akit a legjobban szeret, meg a legjobban becsül, az ő szolgáját, Dániel se tud érte semmit tenni. Egyszerűen rájött arra, hogy ő kicsoda. Ő egy halandó ember. És egy pillanat alatt porba hullott. Egy pillanat alatt lehullott a porba a lelki élete, szerintem irdatlan mélységre. És rájött arra, hogy ez ő királyság, meg ez a kiegyenlített élet, ez egy csalfa. Ez olyan, mint egy szappanbuborék, semmit nem ér. Valahogy érezhette a király, hogy igazából ez a szaggatott vonal, amit berajzolok nektek, ez az életnek a lényege. Ez a szaggatott vonal mutatja meg, hogy ki vagyok én valójában. Nem ez a folyamatos élet történése, amit szemmel lehet látni, hanem ami belül történik. És megláthatja magából, hogy ő egy senki. És nézzétek meg, mi történik aztán a királya. Feltápászkodik a király, megint király lesz, és kiegyensúlyozott lett az élete. Miért? Azért, mert ez a király nagyon szemléletesen fel van írva itt a Szentírásban, Isten félelemre jut. És nem így. Nem így. Hanem be kellett járni neki egy folyamatot. Nézzétek meg. Először, amikor még Dániel nem dobták be az oroszlánok vermébe, így imádkozik. Három imádsága van leírva a királynak. Figyeljetek! A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Hogy szólítja meg? Ezt figyeljétek meg. Azt mondja Dániel, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Tudta, hogy Dánielnek van egy Istene, nem az övé, ő nem ismeri ezt az Istent. De a te Istened, akit te ennyiben bízod, te szabadítson meg téged. Mi történik, amikor hajnalban rohan ki a király egy éjszaka virrasztás után, és megy rögtön Dánielhez, és megkérdez, Dániel, élsz-e? Nem így kérdezte meg, hanem így kérdezte meg. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, megmentette téged az Istened. Milyen érdekes. Először az volt a te Istened, eltelik egy éjszaka, és azt mondja, Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, megmentette téged. És nézzétek meg, amikor Dániel kihúzták aztán az oroszlánok verméből, és a főkormányzókat, akik az egész összeesküvést szervezték, pedig oda bedobták, hogyan nyilatkozik harmadjára Istenről a király? Azt mondja, ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket, csodákat tesz égen, földön. Ő mentette meg Dánielt és az oroszlánok harmából. Azt mondja, ő az élő Isten. Három fokozat. A te Istened, az élő Isten, és ő az élő Isten, aki megmenti Dániel. Nézzétek meg, egy óriási nagy dolog, amit a király bejárt a lelkében, és azt gondolom, hogy megtalálta itt az egyenest, felismerte aztán, hogy ki az élő Isten, de be kellett járni ehhez irdatlan magasságokat, a felfúvalkodásnak a fellegvárát, majd hogy magáról miket gondol, aztán olyan mélységeket kellett a lelkében bejárnia, hogy ő senki és semmi, és végül még megtalálta azt, hogy igenis van egy élő Isten, aki képes megszabadítani, aki uralkodik mindenek felett. Nagyon érdekes ez a pálya. Nézzük meg a főemberek pályáját. A főemberek pályája nagyon egyszerű. Ugye egyszer fölmentek, és aztán mentek le, átott, megették az oroszlánok őket. Milyen volt a lelki életük pályája? Azt gondolom, hogy folyamatos szaggatottan kellett volna rajta. Egy folyamatos lefelé menet. Miért? Azért, mert látták, hogy változnak a dolgok, látták a főemberek, hogy vannak szelek, amiket ki lehet fogni. Ezek a szelek voltak, ugye, amit mondtam, hogy kiforrad az élethelyzet, különbözőségek, látták a saját maguk, vagyis a királynak a belső indulatát, a maguk gonoszságának teret adta. Egyszerűen ezekre építettek, és az életük lefelé csúszott. Mi a mai igének a tanulsága? Az, hogy minden változik. Egyfolytában. Egy változó világban élünk, ezt szokták mondani. nem csak kívülről változnak a dolgok, hanem belülről. A saját életünk is változik. Változnak az életkörülmények, változik a gondolkozásunk. Elolvasunk egy könyvet, más emberek leszünk. Hallunk egy hírt. Minden változik. Egyetlen egy dolog, ami képes egyenesbe tartani bennünket, ami képes a jó irányba tartani bennünket, az az Istenben való bizalom, és Istennek a megtartó szeretete. Legyen Dánielnek az a szaggatott kila, az mindegy példa előttünk. Bármi történik, bármi bennünk, egyszerűen az Istenben való bizodalom az, amely képes a jó irányba tartani az embert. Semmi más. Semmi más. Nem tudjuk, hogy milyen idők jönnek ránk. Ott volt több beszélgetésem az elmúlt hetekben, amíg táboroztam testvérekkel, és hát némelyik testvér nem elég napfényes jövőképet fest a világ elé. Így finoman szóval, nem tudom, hogy hogy lesz, én nem vagyok ilyen jövőbe látó. Az biztos, ami azt gondolom, hogy biztos az, hogy mindig változtak a dolgok. Ugyanúgy, mint birodalmak tűntek el, hatalmak tűnnek el, az emberek belülről, kívülről változnak. Egyetlen egy dolog, amely célegyenesben tudja tartani az embert a menny felé, egyetlen egy dolog, ami Isten számára használhatóvá tudja tenni az embert, az az, ha benne bízik. Ha megmarad az Istenbe vetett hite, és az Istenhez való ragaszkodása engedelmesség által. Semmi más menedékünk nincs. Ha nincs meg ez a gerinc oszlopa az életünknek, elsodródunk. Azonnal. Olyanok leszünk, mint egy lélekvesztő az óceánban. Elsodródik az ember. És észre se fogjuk venni, hogy esetleg egy gonosz rendszernek, egy gonosz indulatnak, vagy bármilyen emberi dolgoknak, vagy rossz élethelyzeteknek az asszisztensévé válunk. Kiszolgáljuk őket. Ne legyünk ilyenek. Ragaszkodjunk az Úrhoz, legyünk az Úr eszközeivé. Amen.